Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Foggal és örömmel a Civil Rádió állatbarát műsora. Várjon Önöket a műsorvezető Tímár Andrea.
A mai műsorban pedig vendégem Zengő Réka, akinek a mindene a lovak, és egy olyan szakágról fogunk, a lovaglás egy olyan szakágáról fogunk beszélgetni, ami számomra is nagyon új kiderült, hogy Petik Andrásnak, aki szintén itt van ma velünk a stúdióban, nem annyira, hiszen az unokája maga is díjlovagol, illetve kiderült, hogy nem egészen, erről is szó lesz majd. Szóval a mai műsorunkban a lovakra fókuszálunk, vendégünk pedig Zengő Réka, aki díjlovas.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetett.
Először is azt akartam megkérdezni, mert nem voltam vele tisztában, hogy díjlovas, vagy díjlovagló, vagy zsoké. Mi a te pontos titulusod?
Igazából én lehetek díjlovas. Én vagyok a díjlovas, uh-huh. És a díjlovagló is helyes. A zsoké az azért nem, mert azt a lósportnál használjuk, szóval a galopposokat hívjuk zsokéknak. Mi inkább a lovasportnál így más megnevezést kapunk.
Referáltok. De egyébként minden díjlovas zsoké is, és nem minden zsoké díjlovas, vagy van-e itt valami olyan összefüggés, mert azt olvastam, hogy ez ugye a díjlovaglás alapvetően a ló idomítása, beidomított lovakkal dolgoztok?
Igen, a díjlovaglás mindennek az alapja, az egészen biztos, uh-huh. Viszont maga a ló és a lovasport az egy kicsit különálló, tehát hogy azt abszolút különkezeljük. Igen, szóval, hogy így abszolút nem tudnék a díjlovasok és a zsokék között túl sok párhuzamot mondani.
Talán csak, hogy a lóval dolgoznak.
Pontosan ennyit lehetne szerintem is mondani róluk.
Uh-huh. Volt egyszer egy sok-sok évvel ezelőtt egy zsoké vendégünk, akitől nagyon sok érdekeset hallottam a tekintetben, azt hittem, hogy egy vers, tehát hogy az ő munkája a lóval, az tulajdonképpen egy ilyen arról szól, hogy mennyire vannak a lóval egy hullámhosszon, és kiderült, hogy ez egyáltalán nem így van. Azt szeretném, ha ebben a mai műsorban kiderülne, hogy a te munkád, mert hiszen te nem csak díjlovagolsz magad, hanem edzel is, ha jól tudom.
Igen, szoktam gyerekeket.
Hogy mennyire van a díjlovasnak és a lónak a közös munkában szerepük, tehát
uh-huh. A mi versenyeinken igazából az a legmeghatározóbb, és az kell, hogy a legjobban együtt tudjunk működni a lovainkkal. Szóval, hogy mini segítségeket már-már kívülről úgy nézzen ki, mint hogyha mi nem is csinálnánk semmit, csak ott ülnénk a lovon, és a ló meg végrehajtja a feladatokat különböző nehézségtől függően. De nálunk pont az, hogy arra kell szinte a legnagyobb hangsúlyt fektetni, hogy egy jó párost alkosson a ló és a lovas, szóval hogy az abszolút elengedhetetlen nálunk.
Ez azt jelenti, hogy neked egy darab lovad van, akivel annyira szoros az összhang, vagy pedig sok lóval ki tudod alakítani, és ez nem lókérdés, hanem neked van egy ilyen lósuttogó képességed.
Nem, azt nem gondolom, hogy nekem lenne egy külön képességem erre. Szerencsére volt lehetőségem már több lovat is lovagolni, akivel megpróbálhattam összhangba kerülni, de nyilván az, akikkel én versenyzem, azok többségében, sőt általában a saját lovaim, és ezt ilyen általánosságban tudom elmondani, hogy akik profilovasok, és ebből élnek, ők is külön. Tehát, hogy ha nem is a saját lovuk, de nyilván elég idő kell ahhoz, hogy elteljen, mire összeszoknak, és úgy tudnak versenyen szintén megmérettetni. Uh-huh. Szóval, hogy az így sehogy se lehet kikerülni, hogy jó párost alkosson a ló és a lovassa, mert különben nem lesz uh-huh. olyan. Tehát, hogy nálunk pontozzák is az összhangot, mert hogy ez egy pontozós sport.
Aha. Szóval egyébként ez kicsit olyan, mint a párkapcsolat, hogy össze kell szokni, nem mindenki mindenkivel kompatibilis.
Igen, abszolút.
Jó, hát akkor a lényeg megvan, viszont hallásra. Nem, arra vagyok kíváncsi, tulajdonképpen onnan szerettem volna kezdeni, hiszen te 0-24-ben szinte a lovakkal foglalkozol, hogy hol kezdődött a szerelem? Nem, tehát a bölcső mellett nem mindenkinél lakik. Tehát kutya sokkal gyakrabban van kisgyerekek mellett, mint ló.
Igen, nálunk sem volt, tehát hogy így a családom abszolút nem köthető semmilyen típusú lovagláshoz, se lóhoz, se semmihez, tehát nálunk is kutya volt, ahogy mondtad. Mi az óvodával jártunk minden évben egy napos óvodai kirándulásra, Tordasra, ahol így felüldögélhettünk lovakra, meg lovaskocsizás volt, és ott nekem annyira megtetszett ez az egész, hogy megkértem a szüleimet, hogy hadd menjek el egy lovastáborba. És akkor elvittek, de reggel 8-tól délután 4-ig, és akkor ott lehetett megint csak lovagolni, és igazából annyira nagyon megtetszett, hogy onnantól kezdve már folyamatosan csak azért könyörögtem, hogy minél több időt a lovardába tölthessek, meg megtanulhassak minél jobban.
Emlékszel, hogy mi az, ami neked annyira becsípődött? Mert amikor az ember pici, akár mekkora, akár egy póni lószóval, az magas. Én is ültem lóháton, és tudom, hogy gyerekként ez nagyon ijesztő tud lenni.
Na hát én ezt a részét sosem éreztem szerencsére, szóval egy ilyen félelmet még nagyon nem éreztem lóháton, tehát hogy belőlem pont az ellenkezőjét váltja ki, én fantasztikus érzésnek tudnám leírni azt minden nap, amikor felülök, szóval hogy elképesztő az, amit tudnak adni a lovak. Szóval szerintem igazából már gyerekként is a lovak szeretete az, ami megfogott.
De mi? Ez túl általános, hogy volt egy illatuk, volt egy hangjuk, volt egy a tapintásuk, volt, mi az, amibe bele, egy pici gyerek, hát csak félelmetes azért egy nagy állat, aminek patája van, megrúghatja, megharaphatja, ledobhatja.
Szerintem ez nem mindenkiben fordul meg el. Tehát, hogy mondjuk például nekem ez így akkoriban sem, nyilván most már ennyi idős fejjel tisztában vagyok azzal, hogy milyen veszélyei lehetnek, de én például határozottan emlékszem arra, hogy nagyon sokáig ezeket így nem is realizáltam, hogy valójában ők tudnak veszélyesek is lenni. Most sem azt látom, de nyilván ennyi év után, meg így ennyi tapasztalat után már az ember látja azt a részét is, hogy igen, ez tényleg tud harapni, hogyha valamelyik olyan, de többségében azért nem olyanok. Szóval főleg, akik gyerekek mellett dolgoznak, lovak, elképesztően. Tehát, hogy szerintem maga az, és én még mondjuk, hát igen, közel 20 év lovaglás után is azt tudom mondani, hogy maga az, hogy amennyire okosak és intelligens állatok, és amennyire tényleg az mindegyik teljesen különböző személyiség. Szóval körülbelül olyanok, mint mi emberek, hogy teljesen különbözőek, és látszik, hogyha rossz napjuk van, látszik, ha jó napjuk. Szóval, hogy így minden nap egy új közeget tudnak ugyanazok a lovak is produkálni.
Egy lónak mitől tud rossz napja lenni, úgy különben az jutott eszembe, hogyha a kutyámnak nincs mondjuk egészségügyi panasza, hál' Isten, hogyha mi. Szóval, hogy azt úgy látom, és ezt szeretem bennük, hogy akkor ők mindig vidámak. Egy lónak mitől tud rossz? Nem olyan volt a széna?
Hát akár az is elképzelhető, de az, hogyha mondjuk például van olyan ló, amelyik a fedeles lovardát, ugye ilyen téli időben többségében a versenylovak fedeles lovardába dolgoznak minden nap. Van, amelyik ló kifejezetten utál fedeles lovardába dolgozni, és ő ki szeretne menni a pályára, és már pedig ő a fedelesbe vagy nem olyan együttműködő, vagy úgy látszik csak az arcán, mert amúgy tudnak arckifejezést is, akkor így látja rajta az ember, hogy szuper, ő ma nem akar itt dolgozni, hanem sokkal jobb lenne, hogy nyilván, ha kimehetnénk, de hát ennek mi lovasok is jobban örülünk, hogyha kint dolgozhatunk, szóval.
Télen a lovak nem dolgoznak kint? Ha csak nem esik az eső, akkor értem ezt a fedeles dolgot, de hogy egy lónak télen?
Hát attól függ, szóval, hogy nyilván, hogyha a talaj megfagy, akkor azért nem nagyon dolgoznak. Ameddig ilyen szép idő van, mint mondjuk most, így azt szerintem fantasztikus, hogy novemberben ennyire kellemes időnk van, akkor nyilván, hogyha nem esik az eső, akkor tudnak kint dolgozni, de ez erősen a pálya állagától, tehát hogy mennyi esőt bír el, mert nyilván, hogyha csak esik egy pár szem eső, és akkor utána a pálya ugyanúgy használható, akkor lehet kint dolgozni. Szóval így nincsen megszabva, hogy 10 fok alá esett a hőmérséklet, onnantól csak a fedeles lovarda használható, hanem nyilván ez minden lovasnak egy azonálló döntése, hogy ő hol akar felkészülni.
Szóval, hogy azt pontosan, azt értem, hogy gyerekkorodban a világon semmi ellenérzésed nem volt, de ennyi. Most már talán eszedbe jutott, hogy van olyan, amire így emlékszel, hogy mi fogott meg a lovakban? Miért nem a kutyák, miért nem a macskák, miért nem a nyulak, ugye a húsvéti nyuszi, vagy miért nem a bármi, a halak? Szóval, hogy mi fogott meg téged a lóban? Mert ahogy te is mondtad, már 20 éve. Szóval azért ez már nem egy, ez nem színház, ez már egy őszinte tényleg.
Igen. Igazából azon kívül, amiket eddig mondtam, őszintén szerintem meg se tudom indokolni. Egyszerűen csak így, tehát hogy konkrétan, ha így visszagondolok arra, mióta jobban emlékszik az ember szerintem gyerekkorából is, én azóta mindig lovak közelében voltam.
Szóval amire tudod képzelni, hogy egy emberi kapcsolatban meg tudod mondani, hogy mitől szimpatikus valaki? Nem hiszem, hogy meg tudod mondani. Ez jön valahogy a sugarakból.
Igen. Vagy én nem tudom elmondani. Tehát, hogy így azt el tudom mondani, hogy milyenek, meg hogy én mit érzek közben, de az, hogy ez pontosan melyik pillanatban döntődött úgymond el, hogy akkor én ezt így soha nem fogom elengedni, ezt a fajta szerelmet, amit én így ez az egész sport, illetve a lovak iránt érzek, azt nem tudom megindokolni teljesen.
Képzeld de azt a pillanatot, hogy szomorú, bemegy a ló mellé, megsimogatja a hátát, és az orraló ránéz, és úgy a fejével kicsit megsimogatja. Ez egy pillanat. De ettől elvarázsolódik.
Abszolút. Ami tényleg van egy ilyen lovam, ami amúgy annyira nem egy bújós típus. Cserébe, hogyha valamiért nekem rossz kedvem van, szerencsére ez nincs olyan sokszor, de hogyha látja rajtam, hogy úgy nagyon, nagyon nagy szükségem lenne rá, olyankor mindig elképesztően kedves, és mindig oda bújik. Semmikor többet, szóval amúgy egy ilyen kicsit magának való idősebb úr, de amikor látja, hogy én kicsit szomorúbb vagyok az átlagnál, olyankor mindig oda bújik. Tehát, hogy ez tényleg olyan, ami így minden nap megerősít abba, hogy én mennyire imádom ezt az egészet. Tényleg, őszintén el sem tudom képzelni, hogy az emberek annyi időbe, amennyit én mondjuk suli mellett is, meg amikor gimnazista vagy általános iskolás voltam, azokban az időkben sose tudtam elképzelni, hogy az osztálytársaim mit csinálnak délutánonként annyi órába, amennyit én mondjuk egy ilyen 4-5 órát simán eltöltöttem délután a lovardában, meg ugye utána még tanultam, és csomószor mosolyogtam ezen anyukámmal, hogy vajon az osztálytársaim mit csinálnak abban 4-5 órában, mert nekem annyira természetes volt ez az idő, amit eltöltöttem a lovardában, hogy úgy tényleg fogalmam sincs, hogy mit csinálhattam más.
És mit ismertél meg akkor, tehát ahogy elindult a tudásod, tehát ahogy tágult a tudásod a lovakkal. Jó, oké, beveszem, hogy ti nem emlékeztek az első pillanatra, én biztos más vagyok, ahogy a tudásod nőtt, mit tudtál meg mondjuk a lovakról? Tehát általános iskolás, gimnazista korodban, mondtad már, hogy nagyon intelligensek, most épp arra hoztál példát, hogy nagyon érzékenyek, hangulat ingadozók, külön személyiségük van. Én speciál azt hallottam, és akkor csak erősítsd meg, vagy mondd, hogyha nem így van, hogy a ló ahhoz képest, hogy milyen... Hát ha valaki azt mondta, hogy egy picit túl félénkek, túl nem tudják a képességeiket, szóval, hogy lehet. Tudom, hogy prédaállat, persze, és ez ezzel van összefüggésben, de valakitől azt hallottam, hogy egy picit nem merem azt a szót kimondani, amit itt kerülgetek, szóval, hogy nem annyira okosak ám a lovak, ám. Valami ilyesmit hallottam.
Azt én mindenképpen megcáfolnám, mert szerintem elképesztően okosak. Szóval, hogy én abban egy pillanatig nem kételkedek, hogy borzasztóan okos állatok. Ha arra vonatkozott annak a valakinek a megjegyzése, hogy kicsit rebbenékenyek tudnak lenni, illetve tőlük sokkal-sokkal kisebb dolgoktól számunkra érthetetlen okok miatt meg tudnak riadni, néha kicsit túl tudják reagálni az adott szituációkat, és tényleg olyan egyértelmű dolgoktól, mint mondjuk, hogy felrepül mellettünk egy fácán, tudnak már-már szívinfarktust kapni, és egy nagyobb méterrel odébb ugrani, hogy te jó Isten, mi történhetett. Ezt el tudom ismerni, de ez pusztán meg szerintem már csak az, amennyit változott ez az egész, az ő kis életük így régebbről, hogy már ugye annyit nem járnak ki ők terepre, szóval hogy ezek versenylovak teljesen máshogy vannak már tartva. Szóval hogy én inkább ezeket ennek tudom be, nem az intelligenciájuknak, mert szerintem az például tényleg megkérdőjelezhetetlen. Szóval egy ló pontosan tudja azt, hogy mikor van versenyen, mikor van otthon, mikor mi a programja. Szóval, hogy ő így nem csak így.
Egy kérdés izgat. Régi időből, ugye sokat használtuk a lovakat a történelemben, rengeteg legenda van keringróluk, és ez biztos igaz is. Én úgy tudom elképzelni ló intelligenciáját, hogy ha bármi történik körülötte hirtelen, ő nem azonnal dühből reagál, hanem mi is van.
Igen.
Hátra is elgondolkodik, hogy mit történik, elemzi a helyzetet, kiértékel, mit kell, csak utána reagál.
Igen.
Hát egy intelligens ember is így csinálja végső soron.
De épp az előbb arra hallottunk példát, hogy kicsit indokolatlanul, kicsit túlzóan tudnak reagálni.
De ennek meg volt a magyarázata is rögtön.
Igen, szóval, hogy maga az a lefagy és átgondolja, az szerintem az is helytálló abszolút. Maga az, hogy hogy fagy le, hogy egy kicsit előtte egy métert odébb ugrik, és utána érdeklődik, hogy úristen, most amúgy ez egy fácán volt, hogy mi történik, az meg megint egy másik kérdés. De, tehát, hogy így egyik sem összeköthető azzal, hogy ne lenne intelligens, mert mondom, szerintem, tehát, hogy nyilván mindenkinek az a véleménye róluk, amit szeretne, de szerintem elképesztőek. Szóval én csomószor meglepődök még a mai napig, hogy mennyire okosak.
Uh-huh. Mennyire szociálisak egymással, a fajtársaikkal, keresik-e a kapcsolatot? Nyilván boxokban tartják a versenylovakat, nem gondolod, hogy ez nekik nem annyira jó?
Nem gondolom, mert ugyanúgy látják egymást, meg rácson keresztül akár össze is érhetnek. Szóval, hogy maga attól nem vészel a társas lényük, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ugyanúgy egy istálóban állnak, és együtt vannak, tehát az, hogy van minden, olyan, mintha mindenkinek lenne egy kis saját szobácskája, és akkor de a szobában átlátnak egymáshoz, szóval, hogy attól ők ugyanúgy minden istálóban így közösen állnak a lovak, és úgy, például a szomszédok örülni is szoktak egymásnak, szóval, ha mondjuk kimegy az egyik dolgozni, mikor visszamegy, akkor a két szomszédja többségébe még nyihog is, persze. Uh-huh, tehát, hogy, uh-huh. hogy ez abszolút megmarad azért, mert egy lóversenyló, nyilván ugye, aki nem versenyzik, azok meg kint állhatnak legelőn, szóval ugye 3 éves korukig amúgy is kint állnak, ilyen csapatokba, hogy úgy mondjam, ménesbe, meg utána öreg korukra is a többség visszatér egy ilyen ménesi tartásba, és akkor ott kint vannak.
Nem? Hogy neked már mostanra csak versenylovakkal van kapcsolatod?
Én igen.
Többség. Tehát a saját lovaid is versenylovak, és amint tanítod a gyerekeket, azok is versenylovakból lettek esetleg, vagy...
Én most többségi az, akikhez járok, mindenkinek van sajátja. Uh-huh. Szóval igazából nekem vannak saját lovaim, meg akikhez járok nekik is, és ők is versenyeznek, én csak segítek uh-huh. neki.
Akikhez jársz, úgy érted, hogy nem egy istálóban, tehát hogy a...
Nem, én Budapest körül eléggé... Jó, a sok hely talán túlzás, de mondjuk egy 4-5 helyre járok. Úgyhogy, uh-huh. úgyhogy én egészen sok felé megfordulok Budapest környékén, amit amúgy nagyon élvezek is.
Ahol lovak vannak, és akkor te ott oktatsz.
Igen, hát igen.
Uh-huh. Még mindig nem jutottunk el konkrétan a díjlovaglásig, de nem véletlen, mert még azt szeretném megkérdezni, hogy versenyló. Tehát mi a különbség, milyen skillek kellenek ahhoz, hogy és kiválasztja ki egy lóról mikor, hogy ő versenyló lesz?
Hát igazából ez már, igazából vehetjük úgy, hogy már a tenyésztő, mert nyilván vannak olyan tenyésztetek, akik külön versenylovakat tenyésztenek, szóval maga az, hogy most ő ugró, vagy díló szakákba, ugye díjugratás, díjlovaglás, legyen a, vagy hogy oda szánják, az már egészen korán, tehát hogy az már kb. A fedeztetéskor.
De mindenkiből lehet díjugrató, meg díjugró, meg díjlovas. Díjló, bocsánat. Mindenkiből lehet lovas, de...
Szerintem egy bizonyos szintig amúgy igen, mind a két szakágat valahogy lehet csinálni. Most nem azt mondom, hogy nemzetközi és bomba szintig, szóval, uh-huh. hogy azért ott már kellenek plusz dolgok.
Rátermettség.
De szerintem egy ilyen alapszintig igen.
Uh-huh. Ez kicsit olyan, mint a kutyáknak a kutya kiképzése.
Ilyen alap, tehát, hogy... igen. Tehát, uh-huh. hogy egy alapot, például díjlovaglás, mivel ugye azt beszéltük is az előbb, hogy az abszolút a díjlovaglás mindennek az alapja. Egy picit díjlovagolni a minden lónak kell tudni, uh-huh. ahogyha jó állapotban akar lenni. Most ez tényleg nagyon le van egyszerűsítve, szóval hogy azért ez nagyon alapszintről aha. beszélek. Mert nyilván, tehát hogy nyilván följebb azért az már nagyon nehéz is, meg is követel a lótól bizonyos dolgokat, uh-huh. de igen, egy alapszinten szerintem minden lónak kéne tudnia.
Mik azok a vezényszavak? Nem a vezényszóra vagyok kíváncsi, hanem mit kell tudni egy lónak? Ugye a kutyának behívhatónak kell lenni, kell tudnia megállni, kell tudnia elengedni, tehát a visszahozni. Egy lónál miket követelnek körülbelül? Egy ilyen alap, még mindig nem a versenynél vagyunk, hanem a alapengedelmesség.
Egy alapengedelmességnél, igen, maga az irányíthatóságnak, a lovas segítségére helyesen kell tudnia reagálni, most akár gondolok, igen, egy csizma segítségre, hogy arra előrefele kell menni, irányíthatóságra, igen, el kell tudnunk fordulni jobbra-balra maga azt, hogy ugye a lovas az ülésével is, tehát a derekával is nagyon sok mindent tud jelezni a lónak. Szóval, ilyen nagyon aprós dolgoknak tűnik, de nyilván ez a sok apróság ad egészben egy olyat, amire úgy ránéz az ember, és akkor igen, ez a ló abszolút kontroll alatt van, a lovasa tudja, hogy mit csinál, és mindez amúgy abszolút nem tűnik nehéznek. Szóval hogy kívülről tényleg így az embernek olyan érzése van, hogy nem is csinál semmit, csak ül a hátán. Mert igazából egy díjlovasnak például, akár alapszinten, akár kicsit feljebb, ez egy egészen nagy elismerés is lehet akár. Szóval nyilván értem, meg tudom is, hogy ezen sokan szoktak mosolyogni, hogy ők nem is csinálnak semmit, az nem is sport, de amúgy meg igazából lehet ez pozitív is, hogyha az ember úgy akarja meghallani, hisz mi azért dolgozunk, hogy minél kisebb segítségekre reagáljon tökéletesen a ló. Úgyhogy igazából ez elég nagy elismerés, ha valaki azt mondja, hogy nem csinál semmit.
Mert valójában ugye táncoltok a lóval, illetve lépésre jobbra-balra dől a ló kicsit.
Én táncnak szoktam nevezni, hogyha valaki nagyon nem hallott még így a díjlovaglásról, akkor azt szoktam mondani, hogy igen, táncol a ló, hogy az ága a lovaglásnak, mert van, amikor ugye ugrik, meg így.
Az a díjlovaglás.
Az a díjugratás.
A díjugratás, persze, igen.
Igen. És van, amikor táncol, az meg a díjlovaglás.
Na hát itt megérkeztünk akkor a díjlovagláshoz. Egyébként zárójelben mondott, hogy egész más a díj, és hogy ahol a zsokék vannak, az a versenylovaglás, és az, ami teljesen más, és ide nem tartozik.
Az a lósport inkább.
Tehát
igen.
Az a lósport.
Igen, a lósport hát az meg lovas, ami... És ez erre amúgy különösen szokott mindenki nagyon figyelni, hogy ez így külön van. Szóval ami a díjugratás, lovastusa, meg díjlovaglás, az a lovasport, és van a lósport, abban megy a galoppon ugye a zsokék, meg a ügető is akár, meg tehát hogy az, ez a két világ igencsak különbözik azért.
Melyik a tusa?
A lovastusa?
Igen, azt nem néztem.
Az az ága ennek a lovaglásnak, amikor egy kicsit vegyíti az összeset. Szóval, hogy ott van díjlovaglás is, díjugratás is, és van még egy harmadik nap, amikor meg egy ilyen tereppályán különböző terepakadályok vannak, és azokat ugorják át a lovak. Az egy elég kemény szakága így ennek az egész lovasportnak.
Értem. Tehát az, aki tusázik... Mindig azt akarom, hogy öt tusázik, de nem. Tehát ez, aki lovas tusázik, az tud díjlovagolni is, és...
Nekik egy versenyen meg kell mutatni, mert igazából a díjugratók is tudnak valamennyire díjlovagolni. Most nem úgy, mintha négyszögbe indulnának, de hogy alapidomítottságot ugye abszolút igényel az ő sportjuk is, szóval hogy ugye erre mondjuk azt, hogy mindennek az alapja a díjlovaglás, mert hogy azoknak a lovaknak is kell, de például a lovastusásoknak ezt meg is kell mutatni versenyen, szóval hogy nekik úgy tevődik össze ez a három nap, hogy ők a négyszögbe is kapnak egy pontot, aztán ugranak is, meg még utána elmennek a terepre is, és akkor úgy kapségében egy olyan pontot, ami alapján így feláll a sorrend a hétvégére. A díjugratók a versenyen csak ugranak. Ott csak az alapállapothoz, meg a felkészüléshez szükséges az, hogy otthon síkon jól dolgozzanak.
Ti pedig a négyszögben, ha
mi
jól
meg a négyszögben.
Az mekkora az a négyszög? Az a ring?
Igen, az egy kettő típusa van. Vannak az ilyen kezdőbb, illetve alacsonyabb kategóriáknál 20x40 méteres, illetve a kicsit magasabbnál, meg viszont már 20x60-as, és a nemzetközi is 20x60-as négyszögben vannak. Mert ugye a díjlovaglásban különböző megadott programok vannak, amik különböző szintűek lehetnek. Nyilván az egészen kezdőtől fölmegyünk a nagy díjig, a nagy díj a legmagasabb szint nálunk.
Az olimpia.
Abszolút olimpiai sportág, úgyhogy igen.
A díjlovaglás picit nekem emlékeztet a műkorcsolyázásra, ahol pontozó bírák, a párosok együtt fut.
Bocsánat, jégtáncra.
Tehát nem, azt mondtam.
Nem, műkorcsolyázásra.
Akkor bocsánat, igazad van, de az pontosabb megfogalmazás, igen. Ahol többek két ember együttfutását, összehangolját, mozgáskultúráját, ezeket mérik, ugyanezeket mérik a lovas dísz lovaglásban is?
Igen, ott is a feladat végrehajtás, tehát hogy le van írva ugye a program, azt megkapják a bírók, ez lehet három bíró is, lehet öt bíró is, nagyobb versenyeken már inkább öt öt bíró van.
Na, ezt kicsit ki kéne fejteni. Mi az, hogy megkapják a programot? Vannak tárclépések, amik le vannak írva, mint formációk?
Mert ez úgy, tehát hogy nálunk úgy van egy verseny, hogy ott megadott programok vannak, tehát hogy benevez az ember mondjuk a legkönnyebb kategóriába, és akkor oda már látja az ember, hogy előkészítő hetes feladat. És akkor azt le lehet, vannak ilyen programgyűjtemények, ugye azt le kell tölteni, meg kell tanulni.
Szóval, és hogy néz ki egy feladat sor, így mi a neve ennek? Ez a tripla axel ugrás az a kölcsönjában, de hogy van a lovasoknál ilyen?
Hát már hogy van leírva.
Milyen feladatok vannak? Konkrétan.
Igazából ez nagyon szintől függ, szóval, hogy a legegyszerűbb feladat sorban van kiskör, meg nagykör, ügetésbe, vágtába, ezek ugye különböző jármódok, lépés. Szóval lépés, ügetés, vágta már mindegyik normális ilyen a legkönnyebb programban is van ez a három jármód, ugye. Uh-huh. Illetve ahogy haladunk fölfelé, ott bejönnek esetleg ugrásváltások, ez vágtában történik, amikor a ló kicseréli a lábait, oldaljárás, hát az értelemszerű, amikor oldalra megy aló, van piruett is, szóval, hogy ugye ezek attól függően, hogy éppen melyik szinten tart a ló-lovas páros, mert ugye ez megint csak fontos, hogy itt mind a kettejükön múlik ez az egész, és akkor a nagy dinál van a például ott nem már csak egyszer cseréli ki a ló a lábait, hanem minden egyre ugrásváltás van, hogy folyamatosan cserélgeti konkrétan a lábait a ló, és akkor ez megvan szabva, hogy mondjuk 15-ször. És akkor 15-ször ugye kicseréli, hát a ló végül is a lábait, de értelemszerűen a lovas segítségére, meg piruettezik, meg passzáspiafózik.
De hogy lehet rábeszélni a lovat, hogy cserélje ki a lábait?
Hát, sok-sok gyakorlás.
De egyáltalán hogy lehet közölni azt, hogy én most ezt akarom?
Hát, ez az, amikor ugye a helyes segítségadásra van, tehát hogy nyilván, ahogy tanulják, már az is, tehát hogy erre megvannak, hogy mondjuk egy ugrásváltást hogyan lovagol a lovas, és nyilván az például, aki megtanítja a lónak, vagy hát ahogy tanítjuk a lovaknak az ugrásváltást, akkor ugye folyamatosan arra a segítségre, és akkor nyilván erre gondolok az, hogy nagyon okosak a lovak, mert ők szépen meg fogják tanulni azt, hogyha ezt a segítséget kapom, akkor ugrásváltás.
De az Ann is azt kérdezi, és valóban, tehát a ló honnan találja ki, hát elképzelte, honnan találja ki a ló, hogy te azt akarod tőle, hogy ő természetellenesen járjon, és az első ilyet, hogy találja ki, hogy te azt akarod
hát
tőle.
Hát nyilván nem, tehát hogy nem azonnal a feladat van tőle kérve, hanem ez kicsit hasonló tényleg, mint akár egy kutya kiképző, hogy folyamatosan így rávezetjük.
Na, hogyan vezeted rá arra, hogy a lábát váltsa? Igen, hogy vezeted rá, ha lehet ezt verbálisan elmondani? Hát te ott fönt ülsz, a lónak lenn van a négy lába.
Igen. Jó. Megpróbálom úgy összerakni, hogy ez így abszolút közérthető legyen. De nyilván ez attól is függ, hogy ahogy elkezdem már fiatalabb csikókorától lovagolni, akkor folyamatosan a vágta minőségén javítok, a hátsó lábnak az aktivitásán. Igazából ez tényleg a mindennapos kemény munka, és akkor először nem is úgy szoktuk kérni tőlük, ahogy majd a programban lesz később, hanem teljesen más vonalvezetésen, kicsit könnyebben, hogy először csak így próbáljon, tényleg próbáljon rájönni, és hogyha bármi olyat csinál, ami jó, akkor persze megdicséri az ember, és akkor hát ugye tényleg ezt gyakorolja vele nem minden nap, hogy nehogy sok legyen, de hogy úgy rendszeresen, és akkor ebből egyszer csak jó lesz. Tehát, hogy így ennél sajnos nem tudom egyértelmű.
De
hogy
ez rögtön felvett megint egy kérdés. Dicséretet kap valamiért.
Igen.
Hogy honnan adott neki tudja, a hogy miért kapta a dicséretet?
Meg milyen dicséretet egyébként? Megsimogatom
anyaként.
És őt ez motiválja?
Persze. Uh-huh. Hát nem állunk meg, hogy akkor nasit adjak neki. Tehát, hogy az edzés végén például van, aki ad, mielőtt leszáll nasit neki, de így amúgy az edzés közben, vagy akár egy kis lépőszünet. Tehát, hogy ezekből ő tudja azt, hogy jó.
De ezt még megértem, hogy oda menjen, közben megsimogatja, még mondja is neki, hiszen a hangsúlyból, a hangletében érzi, hogy ez most pozitívan volt. De hogy mire vonatkozott a dicséret, melyik mozdulatára, ezt hogy a fenébe lehet vele tudatosítani?
Hogy azonnal kapja, amit megcsinálta. Szóval szerintem itt a maga az időzítése. Tehát ha úgy mozdul, akkor én azonnal már nyúlok oda és megdicsérem.
Túlhagytok az ugráson. Leszálltatok a emeletet, leért a négy lába.
Olyat én nem csinálok, hogy ugrok, nem de igen. De nem. Maga megy egyenesen, igen.
Jó, megy, és túlmondta akadályra, hogy megvelegíted a jobb hátsó combját, hogy igen, ez mozdulat volt a jó, vagy
Nem, tudja? Összességében veszük az egész lovat, szóval nem szedjük szét. Szóval mondjuk így fogja, tudja, és egyik lábát kicseréli, és ugrást vált, akkor ha mondjuk jól, tehát azonnal, hogyha jól cserélte ki a lábait, én már szépen hagyom is tovább, és megdicsérem.
De azt mondja az Andi, és azt nyúzzuk én is,
hogy... Hogy honnan tudja, hogy pontosan arra.
Ki kell cserélni a lábát? Tehát egy lónak ez nem juthat eszébe, hiszen ez természetellenes.
Igen, de ha kis, vagy csikókora óta úgy van lovagolva, az már annyira nem